Tavasz virány. Az ord utótéli idő egész bajáig kísérte az utazót. Néhol még frissen hullott hó lepte a mezőket, s az erdők még kopárak voltak. A viharos, hideg időhöz hozzáillett az is, amiről gondolkozott. Annak a kegyetlen leánynak igaza volt. Nem csak a férj szerencsétlen, hanem az asszony is. Csak hogy a férj kétszeresen az, mert ő szerezte azt a balsorsot mindkettőjüknek. Az első megbotlás követeli bűnhődését. Mikor ő Tíme a kincseit meglelte, azzal a szántékkal tartotta azokat magánál, hogy majd egyszer megnyeri velük Tímeát. Megnyerte, s most abban bűnhődik. A szegény ember komisz ember, hanem azért a szegény ember lehet boldog. A gazdag ember dicső ember, hanem azért a gazdag ember boldogtalan. De hát miért kell neki boldogtalannak lenni? Hát nincs ő rajta mit szeretni, nincsenek meg azok a nemes tulajdonok benne, amikért egy férfit szerethet a nő. Arcának összhangzatos vonásai, kifejezésteljes szemei, épp, erőteljes termete, egészséges vére, szeretni képes szíve. Nem szerethetné-e őt egy asszony még akkor is, ha földhöz ragadt szegény volna, egyedül, önmagáért? Mégsem szereti. Ez az örökké visszatérő válasz. A legkeserűbb önvád egy férfi lelkében, még a bűntudatnál is súlyosabb. Engem nem tud a nő szeretni. De hát mire való akkor az élet? Mi célja van a napok sorának még azután? Szántani, vetni, üzérkedni, pénzt halomra gyűjteni, és aztán megint kezdeni szántást, vetést, üzérkedést, pénzgarmadolást? Talán emberekkel is jót tenni? Ez az utolsó menedék. Akit nem szeretnek otthon, az keresi, hogy szeressék az utcán. Akit már nem szeretnek otthon, az fákat ültet, pomolóbb lesz. Ez az első stádium. A második stádium aztán, hogy tyúkot, baromfit nemesít. Az utolsó stádium pedig, hogy emberbaráti, jótékonysági vállalatokba mélyed. És mit nyer vele? Érdemes valakivel jót tenni? Egész bajáig, e keserű, e sivár, ez önkínzó gondolatok üldözték Mihályt. Ott pihenőt tartott. Baján is volt üzleti állomása, s mikor az Alföldön járt, leveleit ide utasítatá a kereskedelmi telepére. Már ott várt reá egy csomó. Nagy fásultan bontotta fel azokat. Bizony bánta is ő, ha kifagyott vagy nem fagyott a repce, ha fölemelték is a vámot az angol határon, ha emelkedtek is a metalikok. De talált mégis az érkezett levelek között kettőt, ami megörvendezteté. Egyiket bécsi, másikat sztambuli ügynöke küldé. E levelek tartalmának nagyon megörült, mind a kettőt zsebébe tette, s azon túl idáig hozott szemtelensége múlni kezdett. Ismét szokott gyors erélyességével adta ki rendeleteit ügynökeinek, figyelemmel jegyezte fel a tudósításokat, s amint végzett, sietett tovább utazni. Volt már valami célja az útjának. Csekély cél, nem is valami magas, de legalább cél. Egy pár szegény embernek az öröme, de igazi öröm. Az idő megváltozott. Egyszerre derült ég jött, meleg nappal, ahogy nálunk szokott, ahol a telet mindjárt a nyár váltja fel. S baján alul megváltozott már a táj is. Amint Mihály váltott gyors lovakon haladt délirányban, mintha egy nap alatt heteket sietett volna a természet, már Mohácsnál világos zöld erdők fogadták. Zombor körül már sötét zöld bársonnyal volt bevonva a mező. Újvidéknél már tarka volt a vidék a tavasz virágaitól, s Pancsova tájékán a repcevetések aranytáblái mosolyogtak a síkon, s a halmokat, mintha rózsaszínű hó fedné, a mandula és barack virágzik. Olyan az a két napi út, mint egy álomkép. Még tegnap előtt Komáromban a hófehér mező, s ma már az Aldunán a virágzó erdők. Mihály éjszakára Levetinci kastélyában szállt meg, ahol még aznap kiadta rendeleteit tisztartójának, s másnap korán hajnalban fölkelt, kocsira ült, hogy a Dunán rakodó hajóit megtekintse. Ott mindent rendben talált. Fabula János uram volt az összes hajóraj felügyelője. Nem volt ott semmi baj.
Mehet a tekintetes úr kacsázni?
El is ment Levetinci úr kacsázni, ahogy Fabula uram utasítá. Előhozatá a kis ladikot, belerakatott egy hétre való eleséget, egy két csövű puskát, elégséges lőszert, senki sem fogja megcsodálni, ha egy hétig elő nem kerül a nádasból, ami tele van ilyenkor drága szárnyas vaddal. Seregestől jár a vadruca, kapóra jön a mocsári szalonka, a gojzer szalonka, a kócsag, amit csak a tolláért lőnek. Még pelikán is akad, sőt, egyiptomi íbiszt is lőttek már e nádasban. Hát, ha flamingó is akad benne. Szenvedélyes vadász, ha egyszer oda beveheti magát, ugyan várhatnak rá, amíg visszakerül. Stímár Mihály szeretett vadászni. Hajós embernek ez a mulatsága. Hanem Mihály ezúttal meg sem töltötte azt a puskát. Csendesen leeresztette a ladikját vízmentében, míg az Osztrovai sziget farkáig elért. Ott aztán marokra kapta a kettős evezőt, s átvágott a Dunán. Amint a sziget végét megkerülte, gyorsan tájékozta magát. A délnek elterülő nádas közepéből magasan tűntek ki az ismerős nyárfák hegyei, arra tartott. A nádas között járt út volt már törve, girbegurba, ahogy szükséges, de hozzáértő embernek az a jó, ahol egyszer már volt Mihály, sötétben is oda talál. Vajon mit csinál most Almira és Narcissa? Hát mit csinálnának ilyen szép tavaszi időben? Aki úr, az vadászik. Csak hogy a vadászatnak korlátai is vannak. Az egér éjszakai vadászatra valós, abban Almira nem vehet részt. A madarakra vadászni szigorúan meg van tiltva Narcisszának. Viszont Almirára nézve a marmoták vannak tilalom alá vetve, míg harmadéve honosultak meg a szigeten, mikor a Duna befagyott, s a jégen átjöttek. Azokra nem szabad vadászni. No hát vadásznak a vízi állatokra. Az is szép sport. Almira begázol a szép tiszta vízbe, a halomban fekvő nagy kavicsok közé, s nagy óvatosan bedugja az egyik lábát egy olyan üregbe, ahol valami sötétlik. Egyszer aztán nagyot ugrik, kikapja a bedugott lábát, s három lábon szűkölve, nyihogva ugrál ki a vízből, a negyedik lábára egy fekete rák csimpajkozik, keményen odacsípve ollójánál fogva. Almira kétségbe esetten szűköl, míg kinn a parton le tudja rázni a lábáról a félelmes szörnyeteget, akkor aztán közre kapják ketten Narcisszával, s elkezdik a rákot vallatni, hogy mennyiért engedni a csontjából kiszedetni a húsát. A retrográd fenevad persze nem alkuszik, hanem minden áron vissza akar hátrálni a vízbe. A két vadász aztán előre-hátra pofozza a talpaival, míg egyszer hanyat fordítják, s akkor aztán mind a hárman megvannak akadva, hogy mit csináljanak már most. Almira is, Narcissa is, meg a rák is. Most Almira figyelme egyszerre másfelé fordul, valami nezt hall, s valakit érez. Ismerős közelít a vízen. Nem ugat eléje, csak mélyen dörmög, valami kedélyes, öreguras kacagás forma az nála. Megismeri a csónakászt. Mihály kiszökik csónakából a partra, s megköti a fűszölöphöz a csónakot, azután megcirógatja Almira fejét, s azt kérdi tőle. No, hát hogy vagytok idehaza? Nincs semmi baj? Felel neki arra a kutya mindenfélét, csak hogy persze newfoundlandi kutya nyelven. A hangzásából ítélve a válasz megnyugtató. Most egyszerre rémületes jajveszékelés zavarja meg a kedélyes találkozási jelenetet. Az előre látható katasztrófa bekövetkezett. Narcissa oly közel ment a hanyat fekve kalimpáló szörnyetekhez, hogy az az egyik ollójával belekapott a fülébe, aztán a hat horgas lábával meg a pofájába. Tímár rögtön a vészszín helyén termett, s szokott lélek jelenlétével azonnal felfogva a veszély nagyságát, ott ragadá meg a páncélos gonosztevőt, ahová annak fegyverei el nem érnek, s erős ujjaival összenyomva annak a fejét, kényszeríti őt áldozatának szabadon bocsátására. Azután pedig úgy vágta a szörnyet a parthoz, hogy rögtön elterült, átadva fekete lelkét a pokolnak. Mire Narcissa hála teljesen szökött fel lovagias megmentőjének vállára, még onnan is mérgesen kurrogva le megölt ellenfelére. E bevezető hőstett után, mely úgy hiszem minden regényben előfordul, Tímár hozzálátott, hogy a ladikban hozott holmikat kiszállítsa, hiszen az mind tarisznyájába van csomagolva. Könnyen vállára veheti, de a puska, azt Almira nem szereti a kézben látni, itt hagyni pedig nem lehet, mert valaki erre jár, s elviszi. Hát a puskával azt gondolta ki Tímár, hogy odaadta Almira szájába, s az aztán keresztbe fogva azt oroszláni nagy állkapcájával vitte előre, mint valami diadaljelt, mint a kis pudli a gazdája pálcáját. A narcissza csak maradt Mihály vállán, s dorombolt a fülébe. Mihály haladt Almira vezetése után, mintha kicserélték volna lelkét, mikor e sziget pázsitos útjára lépett. Mél a nyugalom van itt, andalító egyedüllét. A paradicsom gyümölcsfái most virágoznak, fehér és rózsaszín virágpiramidok, köztük virágbarlangok, földig hajló csipkerózsákból, s a fűszőnyek pompás zöldje kihímezve ibolyakékkel, szironták arannyal. Az aranynapsugár kihívja a virág szerelmét, az illatot, attól terhes a lég. Az ember minden lélegzetvételnél aranyat és szerelmet lehelbe. A virágok erdejét mély zsongás zúgja át, s e titokszerű zsongásban, a virágok szemeiben Isten beszél, Isten néz. Templom ez, s hogy énekese is legyen a templomnak, a fülemile énekli Szent Dávid zsoltáraiból a panaszt, a pacsírta a dicséretet, csak hogy szebben, mint Dávid király. Mikor a sűrű orgonabokrok lila színnel koszorúzott lombjai egyhelyütt szétnyílnak, s meglátszik a kis szigeti lak, Mihály önkéntelenül megáll, mint egy leigézve. A kis lak lángban áll, de nem tűzlángban, hanem rózsalángban. Felfutó rózsa borítja egész tetejéig, s körülötte kétholdnyi területen csupa rózsa minden. Ezernyi bokor, öles fa, gúla, sövény, lugas, csupa rózsából. Liget az, berek, labirint, rózsafákból, miknek pompája elvakít, s már messziről terjed üdítő illatárja, mint egy túlvilági légkör. Alig lépett be a rózsaliget tekervényes útjába Mihály, midőn egy hangos örömkiáltás hangzott eléje, nevét kiálták. Ah, Tímár úr! S aki nevét kiáltá, eléje futott. Tímár a hangjáról is ráismere. Noémi volt az. A kis Noémi, akit már harmadfél év óta nem látott. Azóta milyen szépen megnőtt, kifejlett, átalakult. Arcán egészséges pír ragyog át, szemei mélyében szelíd oltártűz lobog. Viselete nem pongyola többé, de otthonosan csinos, aranyszínű gazdag hajzatába egy fejlő rózsabimbó tűzve.
– Oh, Tímár úr!
– kiállta Jányka az érkezé elé szaladva, s messziről nyújtja eléje kezét, és aztán őszintén, igazán, meleg készszorítással üdvözli az érkezőt. Mihály viszonozza a készszorítást, és szemeit egy percig ott feledi a leány arcán. Íme egy arc, amelyen öröm sugárzik akkor, ha őt jönni látja.
Milyen régen láttuk önt,
szól a leány. Mint megszépült ön azóta, szólt Tímár, s nyilatkozatában épp oly természetes a gyöngétség, mint a durvaság. A leány valóban sokat nyert az elmúlt évek alatt. Sajátszerű fiziológiája az a leányarcoknak, hogy némely ideál szép gyermeknek, mikor a hajadoni átalakuláson átmegy, vonásai elszélesednek, elvastagodnak, tömör kifejezést nyernek, míg más arc ugyanazon idő alatt az észrevétlen bájakat nem sejtett tökélyre fejti, s ideál széppé lesz. Talán van ennek egy természetes magyarázata? Talán a fejlő érzelmek idomítják át a fejlő arcot, s a tartós jó és rossz indulat, a bánat és az öröm, a nyugtalanság és a béke idomítja át a vonásokat, mint a tengeri csiga-csiga házat. Noémi arcáról sugárzott a rokon szemv. Hát emlékezik ön még rám? Kérdezi Tímár kezében felejtve az odanyújtott kis kezet.
Mi önt nagyon sokat emlegettük.
Teréza mama egészséges?
Ott jön elénk.
Teréza asszonyt Almira idézte elő a házikóból, hová előre szaladt a rábízott puskával, amiről Teréza megtudta azt, hogy valami kedves vendég érkezett, s azután ő is elősietett a házból. Amint Mihályt meglátta, kettőztetés sietését messziről ráismert a hajdani hajóbiztosra, aki most is egy szürke kabátban, vállára vetett tarisznyával közelített kunyhójához, miként hajdan.
Hozta Isten!
De rég vártuk, kiállta a nő vendége elé, mégis megemlékezett ő rólunk, s azzal minden ceremónia nélkül megölelte Mihályt, miközben szemébe tűnt a dobasz tarisznya. Almira! Kiállta Jányka az érkező elé szaladva, s messziről nyújtja eléje kezét, és aztán őszintén, igazán, meleg készszorítással üdvözli az érkezőt.
Azé, hát akkor jól vigyázz rá, Almira, hogy a narcissza ne bántsa, ezért meg